Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk elején a 206. énekünket keressük elő, 206. dicséretünket, és énekeljük az első 6 versével. A 206. énekünk első 6 verse így kezdődik: Én Istenem, sok nagy bűnöm, lelkemet szorongatják. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy ma is egybegyűjtöttél bennünket, hogy a te igédre figyeljünk. Kérünk, hogy szent lelked által szólj hozzánk, tanítsál bennünket, és ne csak tanítsál, hanem ítélj is meg bennünket, kegyelmeddel vigasztalj meg bennünket, oldozzál föl bennünket, és add, hogy új erőt kaphassunk a bűn elleni harcra és a neked való engedelmességre. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy meglássuk, hogy mennyire nagy a mi nyomorúságunk, és éppen ezért mennyire rászorulunk Krisztusunkra, hogy ő váltson meg minket, és mennyire hálásak lehetünk neki, hogy elvégezte ezt a drága megváltást. És segíts, hogy megértsük, hogy mennyire rászorulunk szent lelked segítségére, hogy győzedelmeskedni tudjunk a saját nyomorúságaink, szívünk bűnei, vétkei, nyomorult hajlamai, ösztönei, késztetései fölött. Kérünk téged, hogy segítsél bennünket, hogy közelebb kerülhessünk önmagunkhoz is, de még inkább te hozzád. Kérünk, hogy áld meg mostani elcsöndesedésünket, szenteld meg együtt létünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele 5. részéből. Az ötödik részből a tegnap felolvasott szakaszt, a 16. verstől a 26. versig. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat tegyétek, amiket akartok. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom nektek, amit már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. De a léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk. Ne legyünk hiú dicsőségkívánók, egymást ingerlők és egymásra irigykedők. Kedves testvéreim, tegnap beszéltünk arról, hogy a hívő keresztjén ember azt tapasztalja magába élete végéig, vagy az Úr Jézus visszajöveteléig, hogy két hatalmas belső erő, hatalom gyakorol hatást reá. Az egyik az a Pál szótárában a test, ami több, mint a fizikai test, ahogy láttuk tegnap, és inkább az ember fizikai testében élő saját romlottságunkat, a gonoszságra való erőteljes hajlamunkat, reflexzerű késztetésünket jelöli. És a másik erő pedig, ami, hogy így mondjam, az Úr Jézusba vetett hitáltal jön belénk, és mint egy tőlünk tulajdonképpen idegen, ez a lélek, vagyis a Szent Léleknek az ereje és hatása. Most láttuk azt, hogy a test, ami a miénk, ami egészen hozzánk tartozik, az szembeáll a Szent Lélekkel, ami meg Istenhez tartozik, és a lélek, a Szent Lélek szembe áll a testtel, ami hozzánk tartozik. A kettő homlok egyenest ellentétes dolgokra inspirál, késztet, buzdít minket, vagy kényszerít minket. És a hívő ember itt van a világban, és tapasztaljuk ezt, hogy hol a test késztet minket mindenféle bűnökre, hol a Szent Lélek késztetne minket arra, hogy ne azt tegyük, hanem amit ő akar, vagyis amit ő akar rajtunk keresztül végbe vinni és behozni a világba. Na most azt is láttuk tegnap, hogy a hívő ember tulajdonképpen, mivel már nem a törvény alatt van, hanem a lélek alatt, a lélek hatókörében, ez egy nagyon nagy örömhír, mert a Szent Lélek az, aki meg tud bennünket erősíteni arra, hogy a test indítatásainak, ezekre a bűnre való indítatásoknak nemet mondjunk, ezeket megtagadjuk. Ne vigyük véghez a testnek a cselekedeteit, hanem a lélekkel megöldökölhessük. Nekünk nem kell alá vetni magunkat a test reflexzerűen jelentkező és erőteljesen jelentkező ösztönzéseinek, hanem engedhetünk a Szent Léleknek, és végrehajthatjuk, amire ő indít bennünket, mert ő erősebb hatást tud ránk gyakorolni, mint a test. Legalább tehát van lehetőségünk arra, hogy a lélek szerint viselkedjünk, járjunk, eljünk a világba, és ne feltétlenül, és kizárólag a test szerint. Bár az a problémánk, ugye, hogy sajnos újra és újra azon kapjuk magunkat, hogy reflexzerűen test szerint cselekszünk. A testnek akaratát visszük véghez, a test cselekedeteit hajtjuk véghez. Ismétlem, hogy reflexzerűen. Mert ez a miénk, ezek vagyunk voltak éppen mi. És ez automatikusan kijön belőlünk, a testnek a reakciói. A lélek reakciói, azok az Úr reakciói, azok nem jönnek belőlünk automatikusan. Ahhoz szinte, hogy meg kell állnunk, el kell gondolkoznunk, egy kicsit viaskodni kell önmagunkkal, hittel bele kell kapaszkodnunk a Krisztusba. Az nem jön olyan reflexzerűen a hívő embernek, akármilyen öreg hívő valaki, akkor se. Minden esetre azért az a hívő életnek a menete, hogy azért a hívő ember a lélekkel öldökli a testnek a cselekedeteit egyfolytában. Nem merül ki abban a hívő élet, ezt láttuk, hogy vétkeztem, ne, akkor megyek, Uram, bocsáss meg, aztán utána fölkelek, azt megyek tovább, megint vétkezek. Megint bocsáss meg, megint megyek, megint... Bizonyos értelemben ilyen a hívő élet, de a két vétkezés között azért kellene, hogy legyen valami eleven tusakodás, eleve harc, hogy legalább ha lehet, a lélek akaratát tegyük már végbe, vagy vigyük végbe, és ne a test akaratát. Tehát valami belső tusakodás, valami belső elevenség, élet, harc kell, hogy jellemezze a hívő életünket. Persze, sajnos sokszor elbukunk, aztán valójában nem tudunk más csinálni, mint újra meg újra jövünk az Úr Jézushoz, hogy bocsásson meg, tisztogasson meg, mert már megint nem azt tettük, amit a lélek akart volna, hanem amit a test akart. De azért úgy kérjük mindig is, hogy azért segítsél nekem, hogy előre tudjak ebbe lépni, hogy belé tudjak kapaszkodni abba a lélekbe, és az ő erejével tudjam legyőzni önmagamat, és tudjam azt tenni, amire a lélek indít engemet. És azért örömmel tapasztaljuk, és ezért is hálát kell adni, azt gondolom Istennek, vagy az Úrnak, amikor sikerül. Tehát amikor valahogy, valami csoda folytán, mégis sikerül a lélek akaratát végrehajtanunk, és kijön belőlünk a lélek gyümölcse, a szeretet, vagy a béketűrés, vagy a szívesség, vagy más hasonló jók, amikről még fogunk itt beszélni. Hát minden esetre nem kell kétségbe esni, hogy így mondjam, teljesen önmagunk fölött, hogyha tapasztaljuk, hogy hát bizony, ott van bennünk ugyan a lélek indítása, és erős is, de azért úgy reflexzerűen hányszor és hányszor inkább a test akaratát cselekesszük. Nem valami természetellenes ez a kettősség bennünk, de így van, amíg itt a Földön élünk. Csak nem kell belenyugodni ebbe a dologba. Lélek által öldököljük a test cselekedeteit. Na, a test cselekedetei. Hát egy ilyen bűnsort olvasunk itt ugye a felolvasott igénkbe. És Pál, mint egy ebben a bűn katalógusban, vagy bűn felsorolásban, mint egy bemutatja azt, hogy a test az mire képes, mire ösztönöz minket. Több ilyen bűnfelsorolással találkozunk a Biblia olvasásunk során. Olvasunk a római levélben, a II. Korintusi levélben, Timóteus levélben, és mert úgy látszik, hogy Pál így a hívőknek erről beszélt. Többször is, meg nyomatékosan. Például ez a Timóteus levélben olvasható bűnkatalógus nagyon hasonlít ahhoz, amit itt olvasunk a Galata levélbe. Tehát akarta a hívőkbe tudatosítani, bennünk is akarja, hogy bizony, hát van bennünk valami, ami, hogy így mondjam, a fészke ezeknek a nyomorúságoknak, ezeknek a bűnöknek, amiket felsorol. Ha nem lenne bennünk ez a nyomorúság, ez a bűnre való erős késztetés, reflexzelű hajlam, akkor nem csinálnánk ilyen dolgokat, de sajnos bennünk van, és ezért csinálunk ilyen dolgokat. A test erre ösztönöz. A Galata belieket is ezekre a dolgokra ösztönözte a bennük lévő romlottság. És azt most mondjuk nem tudjuk megállapítani már, hogy a galáciabeli hívők életében mindegyik bűn, amit itt felsorol az apostol, jelen volt-e. De valójában nem is érdekes, hogy most jelen volt, vagy nem volt. Ha csak kettő volt belőle, az is elég. Vagy ha egy, az is bőven elég. De az biztos, hogy mint egy tudatosítani akarja bennünk is, bennem is, hogy ezek a test cselekedetei, nézzétek, hogy be tudjátok azonosítani, ezek a test cselekedetei. Ezek, már nem más, ezek, ilyen megnyilvánulások jellemzik a test által vezetett hívőket. Még ha hívők, akkor is. Ugye elgondolkozunk ezen a felsoroláson, majd egy kicsit mindjárt így elgondolkozunk, csak előre bocsátom, hogy így elgondolkozik rajta az ember. Hát nem sok marad a büszkeségünkből. Tehát olyan megalázó ez az egész dolog, amit itt olvasunk. Tehát, hogy bennünk van valami, ami mindig ezekre a bűnökre, ezekre a vétkekre késztet, kényszerít, reflexzerűen minket. Ezen úgy elgondolkozhatunk, és elszomorodhatunk, hogy így mondjam, mert nem nagyon örülünk ennek, hogy így van. De vannak olyan hívők, akik azt gondolják, meg azt képzelik, meg azt is tanítják, hogy a hívő ember az egyre tökéletesebb lesz. És hát a hívő tökéletességről való álmodozásokat jó elfelejteni. Tehát Pál apostol nem írja, hogy majd ha előre haladtok a hit útján, majd a test cselekedetei alább hagynak bennetek, meg elhagyjátok őket, meg kinövitek őket, meg nem tudom, hanem amíg csak éltek, ezek ott lesznek bennetek. És ezen úgy elgondolkozik az ember, akkor úgy, és belenéz a saját lelkébe, akkor úgy elkámpicsorodik, úgy elszomorodhat. Legalábbis én elszomorodok, amikor erre nézek, csak sóhajtozok. Azt mondja az apostol, hogy ezek a cselekedetek mindegyik egyértelmű. Azt mondja, ezek nyilvánvalók. Nyilvánvaló. Ezek a test cselekedetei. És mi ezt tudjuk. Tehát nyilvánvaló előttünk is, nyilvánvaló is kell, hogy legyen előttünk is, ha csak egy kis önismeretünk is van az ige tükrében, hogy ezek vannak bennünk. A lelkiismeretünk vádolnak minket ezekért a dolgokért, amiket itt felsorol. Az Isten törvénye is nyilvánvalóvá tesz, hogy ezek bizony ott vannak. Feltárja a törvény előttünk, hiszen pont erre adatot, hogy lássuk meg, hogy mik lakoznak, ezek nyilvánvaló dolgok. Meg még az élettapasztalatunk is azt mutatja, a saját életünk tapasztalata, a saját családi életünk tapasztalata, munkahelyi, gyülekezeti élettapasztalatunk, hogy sajnos ez így van. Szomorú, de így van. Azt mondja itt, hogy egy kicsit rövidebben belemenjünk. Az első azt mondja, hogy házasságtörés. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Hát férfiak, nők, Pál nem csak a férfiakhoz beszél, a nőkhöz is beszél. És ezek a dolgok, ezek általában valahogy így a házassághoz kapcsolódnak, ugye? Házasságtörés. A hűtlenség, vagy kilépés a házasságból, akár érzelmileg, akár testileg, vagy betörés valaki másnak a házasságába, akár érzelmileg, akár testileg is. Házasságtörés. Paráznaság, az is ugye a szexualitásnak a házasság keretén kívül való gyakorlása, az a paráznaság. Akár homoszexualitásba, akár promiszkuitásba, tehát a párcserékbe, meg párváltogatásba, meg nem sorolom ezeket már még, mert részletezni is lehetne, de amikor egy férfi és nő házasságán kívül gyakorolja valaki, vagy éli meg a szexualitását, paráznaság. Aztán mondja a tisztátalanság. Ez is ugye, ez is jelenti a tisztátalan gondolatokat, a tisztátalan motivációkat, a tisztátalan célokat, a tisztátalan eszközöket, amiket alkalmazunk. Ami nem az Úr tiszt, nem fér az Úr tisztaságához, amiről érezzük, hogy ez valahogy nem tiszta dolog, nem becsületes, nem egyenes, nem őszinte dolog, nem Isten szerint, nem az Úr szerint való. Tisztátalanság. Azt mondja, kicsapongás. Ez a bujálkodás, ugye, ez amikor valaki elmerül, egy féktelenül elmerül, akár a tisztátalanságból, akár házasságtörésbe, akár paráznaságba. Bujálkodik. Tehát ez lesz neki a mindene. Bele tud menni, ma is egy csomó ember, ugye beszélgettünk itten erről a pornográfiában, mert egy ilyen abszolút nagy probléma. Ennek válik a fogjává valaki, e körül jár állandóan a gondolata, a beszédje. Sajnos ugye nem mondhatjuk, hogy senki nem mondhatja ezekre a dolgokra, hát ezek én bennem ugyan nincsenek meg. Hát nem kell képmutatóskodni, mert mindenkiben benne van. Legfeljebb még nem találkozott vele, de szerintem nincs olyan, aki hívőként ne találkozna ezekkel a bűnökkel. Azt mondja aztán az apostol, hogy bálványimádás, ugye? Ez a bálványimádás, ez a, amikor egy ember az élő és igaz Isten helyett valaki mástól függ, jobban, mint tőle. Hát mondhatnánk, hogy egy hívő már csak nem követi el, de hát elköveti. Hogy sokkal jobban hat rám valaki vagy valami az életbe, akár a pénz, vagy én nem tudom micsoda, mint az Úr. És inkább annak engedek, mint az Úrnak. Ez már akkor tulajdonképpen bálványt imádtam. bálványimádás. Azt mondja utána a varázslás. Hát ezen is ugye, hogy meglepődünk, ez magába foglal mindenféle ördögi dolgokat, az a szó, ami itt szerepel. Egyébként farmakeja a szó, ami ugye gyógyszerészetből is ismerős lehet nekünk. Egyébként méregkeverést jelent a farmakeja szó. De így nevezték azokat is, akik hát ilyen mindenféle kábítószereket készítettek, azok is varázslók voltak. A régi időkben is használtak ilyen kábítószereket. Aztán, de beletartozik ebbe a spiritizmus, beletartozik a mágia, beletartozik mindenféle jóslások, babonaságok, lekopogják, meg nem tudom, hívők is csinálják ezeket, pedig nem kéne. Mégis belefutnak ilyen dolgokba hívők is, és ott van bennünk is a hajlam ezekre a dolgokra. Aztán mondja, ellenségeskedések. Itt átvált ilyen többes számra a bűnfelsorolásba az apostol. Nem ellenségeskedés, ellenségeskedések. Tehát amikor az ember a felebaráti szeretet parancsát megszegi, és a másik emberbe, sőt emberekbe mindig csak valami ellenséget lát, aki őt bántani akarja, és akinek őt vissza kell bántani, akivel meg kell küzdenem, mert ő mit tudom én milyen, és én nem tudom milyen vagyok, és akkor csak szembeállok velük. Ellenségeskedek az emberek. És ez minden eszközt megenged ilyenkor magának az ember, hogy hazudozzon, meg rágalmazzon, meg bemocskolja a háta mögött, meg a szemébe is, mit tudom én, mit. Tehát ellenségeskedik. Összeférhetetlen, békétlen, senkivel nem tud nyugalomba lenni. Mondja, ehhez kapcsolódnak ezek a további bűnök is, azt mondja, viszálykodás, amikor ilyen ki a versengés, úgy, hogy ki a jobb, ki a több, ki a nagyobb, ki az okosabb, ki az ügyesebb, hát én, mindig ez ugye, és ki kell mutatni, hogy én jobb vagyok, mint te, mint a másik. És akkor ebből jön egy ilyen állandó, ilyen feszültség, meg békétlenség az ember szívébe is, meg a kapcsolatokba is. Viszálykodunk. Én jobb hívő vagyok, én okosabb hívő vagyok, én nem tudom, ügyesebb lelkész vagyok, én nem tudom, milyen jobb háziasszony vagyok. Ez is kapcsolódik a féltékenység, ugye. Hányszor találjuk, nem csak, hogy egy férfi és egy nő között féltékenység, hanem a gyerekre féltékeny, hogy elviszi a gyereket előlem, vagy a gyerek elviszi a másikat előlem. Lehet féltékeny valaki másnak a munkájára. Itt például az antiókiai gyülekezetben, amikor az apostolok hirdették az igét, és olyan sok ember jött, akkor a zsidókról olvasjuk, hogy beteltek féltékenységgel, és olyan dühösek lettek, elkezdtek lázítani ugye az apostolok ellen, hogy amikor ők beszélnek, akkor csak három ember ül ott, de amikor ezek idejöttek, az egész város tódul, hogy hallgassa őket, így féltékenyek lettek reájuk. Haragok, ugye mondja az apostol itt tovább, haragok, ez a gyűlölködés, amikor valaki ebbe fő, az önzések, hogy mondja a következőt, amikor valaki nem tudja a másikat magánál különnek tartani, hanem minden magának akar, és állandóan maga körül forog, és egy ilyen én központú ember, és mindent ezen szűr keresztül. Mondja, széthúzások, amikor egyszerűen nem keresi senki az egységnek az útját, hanem mindig csak a maga kis külön útjait akarja járni, mert ott akar érvényesülni, és nem bír a többiekkel együtt dolgozni, mert azoknak esetleg más látása vagy véleménye van. Itt van a pártoskodások, amikor olvassuk a Bibliába is, hogy az egyik mondja, én Pálé vagyok, én meg Apollósé vagyok, én meg nem tudom kié vagyok, ugye, és egymásnak torkának esnek, hogy most a Pálé vagy a Kéfásé vagy a Apollósé valaki, pártoskodás, veszekedés, versengés alakul ki. Ami nem kellene, de mégis valahogy irítségek, és aztán még van két bűn, a részegségek, meg a dorbézolások, ugye, amikor valaki már ilyen dolgokba fut bele. Hát úgy, mi mondhatjuk-e azt, én mondhatom-e azt, hogy én bizony ezekre nem vagyok képes, és hát én ilyeneket nem, hát soha. Hát... Mi mindnyájan úgy kell megálljunk az Úr Jézus keresztje előtt, hogy hát a test ott van bennünk, és erre vagyunk képesek. Reflexzerűen, bármelyikre, bármikor. És ha az Úrba kapaszkodunk, akkor tudjunk a lélek által ezek fölött győzedelmeskedni, és valami más csinálni, mint ami egyébként jönne belőlünk. Azt mondja az apostol, hogy vigasztaljon bennünket, hogy vannak még más testi megnyilvánulások is. Ugye nem csak ezek, amiket felsoroltam, vannak még ezekhez hasonlók is. Hát ez, na még lehetne folytatni a sort, ugye, mondja az apostol. Szóval ez a hívő életünket, hát látjuk, hogy ha nem tudjuk a lélek által ezeket legyőzni magunkba, akkor egyszerűen bizony ezek jönnek belőlünk. Szavakba, tettekbe, minden további nélkül. És nagyon szomorú dolog, hogyha ezek így uralkodhatnak rajtunk. Azt mondja az apostol az olvasóinak, hogy mindenek előtt, amikor még felsorolná ezeket a dolgokat, hogy ezeket a dolgokat ne vigyétek véghez. Erős a késztetés, a kívánság, és tényleg erős, nyomatékos, de semmiképpen ne teljesítsétek a testnek az akaratát, így mondja nekik. Semmiképpen ne. És hogy nem kell nektek, mert a lélek által már szabadok vagytok ettől, és győzhettek ezek fölött, de mondjatok nemet ezekre, mondja. Ne csak az legyen, hogy amikor elkövetitek, akkor mentek a bűnbocsánatért az Úrhoz. Mert menjetek. Hát menjetek, persze. Mennünk kell. De a bűnbocsánattól nem fog megszűnni bennünk a testnek ez az állandó lüktetés, hogy mindig ezekre nyomjon bennünket. És mondja, ne csak bűnbocsánatért menjetek, hanem azért, hogy a lélek által győzedelmeskedhessetek ezek fölött, és ne vigyétek véghez ezeket a dolgokat. Hát, ha nem kell egyszer bűnbocsánatot kérni, mert sikerült legyőzni a valamelyiket. És nem csak ezt mondja, hogy semmiképp ne vigyék véghez, hanem egy nagyon komoly figyelmeztetést mond a felsorolás után, azt mondja, hogy akik ezekben, vagy ezekhez hasonlókban élnek, azok nem öröklik az Isten országát. Ugye itt nem arra utal az apostol, hogy akik ezeket a dolgokat itt-ott elkövetik az életbe, hanem azokra utal, akik semmi gátat nem szabnak magukba, akik természetesnek veszik, hogy így élik az életüket, ahogy az ösztöneik, hogy így mondjam, diktálják, a bűnös vágyaik diktálják. Akik még a kisujjukat sem mozdítják meg, hogy a lélek által legyőzzék ezeket magukba. Ez már baj, mondja az apostol. Akik ilyenek, azokban nincs is ott a Szentlélek, azok nem az Úré, azok nem is fognak üdvözülni, nem öröklik az Isten országát. Akikben viszont ott van a Szentlélek, azok tusakodni fognak, harcolni fognak, ismerős nekem, ismerős nekünk ez a tusakodás, ez a harc. Akkor jó van, akkor ne féljünk, akkor jó úton vagyunk. De hogyha nem ismerős, ha feladtuk, ha azt mondjuk, úgyis mindegy, majd jön, majd a kegyelemért, aztán akkor megtisztulok, aztán utána ugyanúgy is jön megint. Minek harcoljak? Ha ez van, testvérek, akkor nem jutunk a mennybe. Ha tusakodunk, ha harcolunk, és úgy bukunk bele, hol itt, hol ott, az más. Csak ne engedjük el magunkat. Örök életünk van, és üdvözülni fogunk a Krisztus érdeméért. Csak ne adjuk föl ezt a testnek akaratát véghez ne vigyétek, és a léleknek engedjetek. És tusakodjátok, és öldököljétek meg a testnek az akaratát magatokba. Azt hiszem, hogy Pálnak ezek a szavai, testvérek, még ezt el kell mondjam, hogy komolyan cáfolták azokat az embereket, akik úgy vélték, és azt hirdették is annak idején, hogy Pálnak a kegyelemről való tanítása feljogosítja az embereket a test cselekedeteinek a végrehajtására, vagyis a bűnökben való életre. Így voltak, akik így interpretálták Pálnak a nagy isteni kegyelemről, a Krisztusért való ingyen kegyelemről való tanítását. És Pálnak persze ezt ágában nem volt, hogy ezt tanítsa, hogy mivel a kegyelem olyan nagy, nyugodtan vétkezzetek. Ő nem tanított ilyet, nem hívott soha ilyenre. Itt is azt mondja, hogy ha valakik visszaélnek a kegyelemmel, akkor azok nem öröklik az Isten országát. Ha valakik mindig csak a testnek engednek, és mondják, hát nem baj, majd meggyónom, ugye, ahogy a mai ember szokta néha így mondani, majd az Isten megbocsátja, ezért van, de nem harcolok. Hát erre Pál nem mondta, hogy ez jó. Sőt, azt mondta, hogy ez nem jó, ez visszaélés a kegyelemmel. Úgyhogy itten nem szabad egyikünknek se úgy gondolni, még véletlenül se, pedig sajnos erre is hajlunk, hogy hát majd ugye nem meggyónjuk, hanem majd mi megvalljuk az Úrnak, aztán el van intézve. Szóval utána ugyanúgy visszamegyünk abba, amire bocsánatot kértünk. Erre nagyon vigyáznunk kell, testvérek, mert mi nem vagyunk mi se védve ettől, hogy a kegyelemmel vissza ne éljünk. Hányszor nem kaptuk még magunkat ilyenet? Ugye azt gondoljuk, hát igen, engem kiválasztott Isten, az Úr Jézus megváltott, én újjászülettem, hitem van, élő reménységem van, üdvösségem van, hát mi bajom lehet? Hát csapjunk a lovak közé, hát megengedhetek magamnak ezt-azt. Úgy se veszthetem el a kegyelmet. Úgy talán végig se gondoljuk egészen, csak úgy bennünk van ez a kis gondolat. És akkor nem fogunk harcolni, pedig nem szabad visszaélnünk a kegyelemmel. Valóban nagy a kegyelem, valóban mindenre elég a kegyelem, valóban megőriz a kegyelem, de ez a kegyelem arra ösztönöz minket, hogy a lélek által öldököljük meg a testnek a cselekedeteit. Az az igazság, hogy ha most elgondolkozunk így magunkon, és látjuk a magunk nyomorúságát, meg kegyelemre, meg a lélek erejére való rászorultságunkat, akkor nagyon jó úton járunk, de fejezzük be azzal most a gondolatainkat, hogy Jézusra gondoljunk. Most nem magunkra, hanem az Úr Jézusra. Tehát amikor az Úr Jézusra gondolunk, akkor az a döbbenetes csoda tárul elénk, hogy ő benne nem volt jelen az, amit testnek nevez az ige. Hanem ő teljes volt a Szentlélekkel, és ezért mindig csak azt cselekedte, ami a léleknek az akarata. És Jézusnak az egész életébe egy ilyen csodálatosan látjuk kibontakozni azt, amiről majd holnap egy kicsit gondolkoznánk, a léleknek a gyümölcsét. Hát Jézusban semmi nem látszik a test cselekedeteiből. Ez egy nagyon szép dolog, hogy nekünk egy olyan megváltónk van, aki nem követte el ezeket a nyomorúságokat, és nem csak, hogy nem követte el, még hajlam se volt benne, hogy úgy mondjam, hogy ezeket elkövesse. A sátánnak kellett jönnie közvetlenül hozzá, hogy rábírja valami stiklire, Isten akaratának a megszegésére. De ő magától nem volt erre, mert nem volt benne semmi romlottság. És mégis ez a Jézus, aki ilyen tökéletes szívű volt, ő magára vette ezeket a mi bűneinket is, amiket, meg ezt a mi nyomorúságunkat, a természetünknek a nyomorúságát, és az ezekért járó ítéletet is ugye a keresztfán, hogy ott bűnné lett, átokká lett. És azért tette ezt, hogy nekünk a bűnbocsánatot, meg a bűnöktől való szabadságot megszerezze. És biztosítsa nekünk az Isten lelkét, hogy mi más életet élhessünk, mint amire természetünk szerint képesek vagyunk. És ez olyan dolog, hogy mi ezért az Úr Jézusnak kell, hogy hálát adjunk, hogy megköszönjük neki, hogy van ezekre a nyomorult bűneinkre bocsánat, tényleg van. És nem csak az van, hanem van a lélek, adatott nékünk az ő szent lelke, hogy győzedelmeskedhessünk általa önön magunk lényéből származó nyomorult indítatásaink és késztetéseink fölött. Hát adjunk ezért hálát, és kérjük az Úr Jézust, hogy segítsen az ő lelke által, hogy ne vigyük véghez mi a testnek az akaratát, hanem a lélek akaratát cselekedjük. Segítsen bennünket az Úr, hogy tudjuk egy kicsit ma tovább fontolgatni magunkat, meg az életünket, sajátos lényünket, ami olyan sok nyomorúságnak a fészke, és segítsen az Úr, hogy meglássuk a léleknek a nagyságát, aki által győzedelmeskedhetünk önmagunk nyomorúsága fölött. És tehetjük azt, ami kedves az Úrnak. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, össze kell törni a szívemet, szívünket önmagunk előtt is, meg előtted is, mert látod azt, hogy bizony mi nem csak bűnöket követünk el, hanem ezekre a bűnökre való mélységes hajlandóságot hordozzuk a természetünkbe. És amikor csak elkövetünk egy-egy ilyen bűnt, akár melyiket, amit itt felsoroltál nekünk az igébe, akkor nem csak ezekről a konkrét dolgokról van szó, hanem a mögöttük rejlő romlottságunkról is. Köszönjük, hogy te a konkrét bűnök mögé láttatsz bennünket, és arra vezetsz, hogy lássuk meg a szívünknek, a természetünknek a korrupt voltát, az elveszett, a romlott voltát. Köszönjük te néked azt, hogy megértettük azt, hogy nem bírunk önmagunk felett győzedelmeskedni a törvény segítségével. Tudjuk, hogy a törvény az jó, és a törvény mégsem annyira jó, hogy fölerősítsen, megerősítsen bennünket arra, hogy teljesítsük és megtagadjuk által a romlottságunkat. De köszönjük néked, hogy te nekünk adtad a te lelkedet, adtad a te drága szent lelkedet, aki által győzhetünk saját természetünk vétkes indítatásai, kényszerítései, reflexzerű nyomorúságai fölött. Köszönjük néked, hogy arra buzdítasz minket, hogy a te lelked által tagadjuk meg a test kívánságát. Köszönjük néked, hogy lelked emlékeztet minket arra újra meg újra, hogy veled együtt meghaltunk, és veled együtt feltámadtunk. Veled együtt halálba szállt ó emberünk, és veled együtt feltámadt az új ember. És köszönjük, hogy mi már nem vagyunk adósai a testnek, hogy test szerint éljünk. Segíts, hogy lelked szerint tudjunk járni, és tegyük azt, amit ő akar rajtunk keresztül végbe vinni. Imádkozunk hozzád azért, hogy segítsél bennünket, hogy ne éljünk vissza a kegyelemmel. De úgy magasztalunk most téged a kegyelemért, Úr Jézus Krisztus. Magasztalunk téged, mert enélkül mi semmik nem lennénk, enélkül elvesznénk, enélkül csak a szenny és a mocsok dőlne belőlünk, és dől is, és nem tudnánk tőle megszabadulni. Köszönjük néked, hogy te megszabadítasz, és van bűnbocsánat. Áldunk azért, hogy sokszor lustaságunk miatt is elkövetett bűneink mind hozhatjuk eléd, és mind letehetjük a kereszted elé. Tisztogass meg bennünket most is, mindattól, amit megítéltél bennünk. Köszönjük néked, hogy odaszállhatjuk neked magunkat. Kérünk, segíts minket, hogy a lélek által a test cselekedeteit megöldököljük, és így dicsőítsen téged az életünk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvérek, ha Isten segít minket, akkor holnap találkozunk, ugyancsak így 6 órakor, és vasárnap is hétfőn pünkösd ünnepe alkalmából Isten tiszteleteket tartunk úrvacsorosztással. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. A templom szentelésre vannak meghívók, ha valakinek még nincs, akkor vegyen magához egyet, és ha valakinek tud vinni, akkor szabad vinni és hívogatni másokat is. A 223. énekünket énekeljük befejezésül. 223. Én Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. Énekeljük el mindegyik versével. Thank you. Áldás, békesség.